csökkentés mondjuk Magyarországon ugyanolyan hatást vált ki, mint más országban, hogy azzal az
adóórán növeli. Igen, szigorúbb adóztatás lenne a megoldás.
Hát voltak most az elmúlt egy-két éve kísérletek a vagyonosodási vizsgálatokkal, meg mindennel. Ugye ezek nem jártak teljesen sikerre. Tehát, hogyha nekem le kéne tenni a voksot valami mellett, én azt mondanám, hogy valamilyen tiszta lapot kellene csinálni, mondjuk az összes adótartozást, vagy a feketén szerzett jövedelmeket legalizálni, és azt mondani, hogy mostantól kezdve viszont alacsonyabb adókulcsok mellett, vagy a csökkentett járulékok mellett, aki valamilyen adózással, közterviseléssel kapcsolatos büntettet elkövet, az borzasztó szigorúan kellene büntetni, nagyon nagy pellengére állítani, stb. Tehát valamiféle morális példát tatuálni, és ez párosítva azzal, hogy nagyon alacsonyak az adókulcsok. Én ettől tudom elképzelni, hogy valami változik, de csak valami nagyon radikális lépések.
Innen folytatjuk a közlekedési információk hírek után.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Közlekedési hírek.
Az újbudai dugóhúzó.hu internetes honlap kamerái szerint az M1-es M7-es közös szakasza és a Budaörsi út is jól járható. Egész könnyen át lehet jutni a Bach csomóponton, és nincs fennakadás a Bocskai út, október 23-a utca, Irinyi József utca, Petőfi híd útvonalon sem. A Szerémi úton is a Lágymányosi híd környékén élénkforgalomra kell számítani, de folyamatosan lehet autózni. Az M3-ason a Nyíregyháza felé vezető oldalon a szalagkorlátot javítják a 128-as kilométernél, itt továbbra is sávlezárás nehezíti a közlekedést.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Gyurcsány Ferenc szerint nem csak a kormánynak, hanem a másik oldalnak is önvizsgálatot kell tartani március 9-e után. A miniszterelnök a parlamentben napirend előtti felszólalásában a rendszerváltás óta eltelt időszak legkárosabb döntésének nevezte a népszavazási eredményt, aminek hatása szerinte túlmutat a kormányzati cikluson. A kormányfő ismét emlékeztetett arra, hogy a referendum eredménye után a Standard & Poor's hitelminősítő is kockázatosabbnak látja a magyar reformok végrehajtását. Gyurcsány Ferenc beszélt arról is, hogy a kormány által megkezdett irányt helyesnek tartja, de a tempón változtatni kell. A Fidesz frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a költségvetés mindössze 1/1000-ét érintik a népszavazási döntések. Navracsics Tibor szerint ezt a hitelminősítő elemzése is megerősítette. Az ellenzéki politikus azt mondta, hogy a népszavazás tanulság, hogy nem lehet megtévesztetnek bélyegezni több mint 3 millió embert, és az ország megítélésének is árt, ha gyenge és hiteltelen miniszterelnök irányítja a kormányt. Nem bénulhatnak meg a kormánypártok, ezt az SZDSZ-es Gusztos Péter hangoztatta. Mint mondta, azt kell keresni, milyen intézkedések tudják biztosítani a gazdasági növekedést. Hozzátette, pártja kezdeményezte, hogy jöjjön létre az úgynevezett adóreform alap, amelynek összegét az adó és a deficit csökkentésére lehet fordítani. Gyurcsány Ferenc távozását sürgette az MDF elnöke. Dávid Ibolya szerint csak ez változtatna az országban kialakult patthelyzeten. Hozzátette, a kormányfő nem tanult semmit abból, hogy március 9-én több mint 3 millióan mondtak határozottan nemet a kormányzati politikára. A Magyar Demokrata Fórum elnöke szerint ilyen körülmények között Gyurcsány Ferenc a következő 2 évben képtelen lesz véghez vinni egy újabb reform folyamatot. Nem valószínű, hogy húsvétig lesz újabb vasutasztrájk, közölte a VDSZ alelnöke, hozzátéve, hogy továbbra is él sztrájk felhívásuk. A szakszervezet és a MÁV közötti tárgyalások közben ismételten nem hoztak eredményt. Az érdekképviselet a MÁV kargó eladásából kér részt minden vasutasnak, és nagyobb béremelést is várnak a munkáltatótól, ebben nincs változás. Emellett a vasúti mellékvonalakról is tárgyalni szeretnének, de ezügyben még csak választ sem kaptak korábbi levelükre a kormánytól, tette hozzá Bárány Balázs a VDSZ tárgyaló delegációjából. Rendkívül feszült a helyzet Kosovska Mitrovicában. Reggel óta zavargásokról érkeznek hírek a koszovói szerbek legnagyobb városából. A nyugtalanság közben már átterjedt Belgrádra is, a hírügynökségi jelentések szerint. A szerb fővárosban fokozott rendőri készültséget rendeltek el. Itthon lövöldöző rablókat fogtak el a fővárosi 16. kerületben. A két férfit előzőleg egy irodaházból próbálták elfogni, egy pénzkazettát akartak ellopni innen. Menekülés közben egyikük véletlen gázpisztolyból leadott egy lövést is. A rablás közben az egyik irodai alkalmazott egyébként ellenállt, ezért a két férfi ütni kezdte. Miután zsákmányukkal mégis elmenekültek, utánuk futott az alkalmazott, ekkor dördült el a lövés. Az országos mentőszolgálat szóvivője azt mondta, hogy két könnyű sérültet visznek a Péterfi Sándor utcai kórházba, lőtt sérülésről azonban nem tudnak, tette hozzá Györfi Pál. A rendőrség beszámolója szerint egyébként a pénzkazetta megkerült a tettesek elfogásakor. Megnövekszik a felhőzet, szorványos záporok, viharos szélökések, ezt hozza a hidegfront, ami lassan gyakorlatilag az ország egész területére kiterjedhet. A kellemes hőmérséklet után holnaptól már szeles, hideg, változékony idő lesz délnyugaton, akár jelentős havazással is. És ez megmarad szombatig, tehát hideg és szeles idő, elszórtan hózáporokkal. A hétvégén majd kissé melegszik a levegőre, akkor is sokfelé számíthatunk kiadós esőre. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. A Klubrádióban minden hétköznap reggel 8 óra 15 perckor jelentkező élőben a Városból című közlekedési hírműsor összeállítását az Allianz Hungária Biztosító ZRT támogatja. Allianz. Pénzügyi megoldások A-tól Z-ig. Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést a stúdióban, itt van még egy negyed óráig Hódi Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, egyben az MSZOS bérpolitikai ügyvívője, Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, valamint Novák Tamás, a Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetének kutatás vezetője, akivel ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy amnestiával kellene kezdeni egy jó adóreformot.
Nevezzük inkább egy tiszta lapnak, tehát most nem az amnesztia az elég rosszul hangzik ennek kapcsolatban, de valahogy csinálni egy kezdőpontot, és aztán utána
viszont szigorúan fellépni. Beszéljünk egy picit azért a visegrádi országokkal való versengésről is, amiről az előző negyed órában egy picit már szó esett, és Hódi Zoltánt kérdezem akkor, hogy érdemes-e versengeni, nem biztos, hogy a külföldi vállalkozókat kellene támogatni, inkább a hazaiakat, erről mi a véleménye?
Először egy általános megjegyzést hadd tegyek, szóval, hogyha adórendszerről beszélünk, akkor gondolom az általános forgalmi adózást is beleértjük, gondolom beleértjük a társaságok adóztatását, beleértjük a személyek, a jövedelmek adóztatását. Azért, hogyha az áfában nézzük meg a helyzetet, vagy a társasági adózásban, akkor ott messze nem állunk ilyen rosszul. Tehát ott azért inkább az átlag alatt van a magyar vállalkozások, illetve a magyar lakosság terelése, még a környezetünkhez viszonyított országokhoz képest is. A nagy eltérés valóban a személyi jövedelmek adóztatásában, és a járulékok nagyon magas szintjében van. Ezt úgy hívják a szakmák, hogy adóék, meg egyéb problémák. Egyéb iránt, hogy kell-e versenyezni, az nyilvánvaló. Tehát nem kérdés, hát benne vagyunk egy globális valamiben. Az a kérdés viszont, hogy a versenynek milyen útját és milyen feltételeit vállaljuk. Én nem hiszek abban, hogy egy ilyen tiszta lap politikával ellentizítani gyorsan egy változást kéne. Én is sok mindent teszik abból, amit hallottam. Hát, hogy mennyire életszerű, meg hogy lehet ezt megoldani, azért itt vannak kételjeim. Azt gondolom mindenképpen, hogy a környező országokkal nem csak adóban és járulékban kell vetékednünk, hanem infrastruktúrában, szolgáltatások színvonalában, a közigazgatás, az adminisztráció, és itt fontos megjegyzés volt szerintem a munkáltatók részéről, hogy nagyon bonyolult az adórendszerünk, azon mindenképpen egyszerűsíteni kellene, mert azt hiszem, hogy ez kerülne a legkevesebbe, legalábbis viszonylagosan. A másik összefüggés, hogy milyen munkaerő áll rendelkezésre Magyarországon, ezért nagyon nem mindegy, mi történik az adórendszeren kívüli rendszerekben, a képzés, átképzés, a felnőtt képzés, az iskolarendszerű képzés, stb. Tekintetében. És a harmadik dolog, hogy nagyon nem mindegy, hogy ezek a nagy különbségek, amelyek kialakultak Magyarországon egyes régiók és egyes területek között, Nyugat-Magyarország és Kelet közötti részekre rápillantunk, akkor nem is azonos politikát kell folytatni. Bizony a hátrányos helyzetű, a lemaradók, a leszakadottak tekintetében sokkal több eszközt kell bevetni, és ennél fogva ez egy nagyon bonyolult problémamegoldást igényel. Ez egyébként az eddigi előterjesztésekből, amit már a különböző szinten konzultációkban, amivel találkoztunk, azért mutatja. De nagy áttörést jelentő megoldásokra én úgy gondolom most nem lehet számítani, amit pedig, ha jól értettem, a kutató összönözne. Azokra úgy gondolom, hogy egy szélesebb körű társadalmi egyeztet is kellene lefolytatni, és tényleg valami generális megoldást kitalálni, de az nem megy erőből, és nem megy parancsszóra.
Dávid Ferenc, kivel ért inkább egyet, mert azért itt van azért némi nézőpontbeli különbség.
Azt gondolom, hogy az a kulcsmondat és vállalkozói szempontból azt gondolom, ezt el kell mondani, hogy a hatalmas ellentmondás, amit mi érzékelünk, az a magas bruttó bérköltség, nem bruttó bért mondtam, bruttó bért költséget mondtam, és a kifizetett nettó bérek közt van. Ebbe az Európai Uniós országokhoz azt hiszem alulról a második helyen vagyunk. Hát itt lehetne megtalálni a megoldást, és ezért is, hogyha megengedi, konkretizálnám is a dolgot, hogy a megismert variáció közül, ugye, amelyik ugye címszavakban mondám, amelyek ugye egy szuperbruttósítást tartalmaz, ugye a GKI-nak az anyaga. Ugye a személyi jövedelemadó módosítása és fokuszáló megoldás helyett, a kettő helyett mi inkább az élő munka csökkentést támogatnánk, tehát azt az ígéretet, hogy a munkáltatói bérjárulók 8-10%-kal csökkenjen, azt, hogy a tételes egészségügyi hozzájárulás csökkenjen, ugye két év alatt először feleződjön meg, aztán csökkenjen, mert azt gondoljuk, hogy azoknak a célok, amit most nem fogok megismételni, a kollégák már elmondtak, rövid távon ezek felelnek meg, ezek nem reformértékű lépések, és azért is tartom nagyon fontosnak, mert Magyarországon a munkavállaló kétharmada kis- és középvállalkozásoknál dolgozik. Na most, hogyha a 2009-ben az első 10 embernél alkalmazok egy kedvezményt, azt majd 2010-ben 20 emberre, és majd a következő években többre, akkor ez egy, hogy mondjam, nem elég az, hogy gazdasági hatásra legyen egy lépésnek, ezt érzékelni fogják. Hát gondoljon bele, a 10 fő alattiak minden munkavállaló, a 20 fős cégeknél már 10 ember, de jövőre már tudja, hogy az egész vállalkozás. Tehát ha nem is, tehát a effektív hatása nem olyan nagy, de a pszichológiai hatása az, hogy hú de jó, 10 embert kiemelhettünk, és kedvezményt vehettek utána igénybe. És akkor visszatérnek még egy gondolatra, amit a Novák úr mondott, hogy mire kellene nagyon vigyázni. Azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy null pontról induljunk el. De hogyha hasonlóan rossz szót, hogy használjak, az zéró tolerancia elvét viszont itt is bevezetni. Tehát kedvezményt az kaphat, aki a jövőben tisztességesen viselkedik. És akkor ugyanúgy ebbe az irányba megy már ugye a rendszert munkaügyi kapcsolatok kérdése is. Tehát vegye mindenki tudomásul, hogy aki feketén foglalkoztat, aki nem fizet adót, nem köt munkaszerződést, nem fizet járulékot, az például minden pályázatból kizárásra kerül. Tehát én nem hiszek a morális megtisztulásban rövid távon, viszont az érdekalapon történő megtisztulásban, a szabadon, abban hiszek, nagyon hamar meg fogják érteni azok a vállalkozók, akik ilyen kedvező helyzetben, ha ilyen kedvezményeket kaphatnak 2009-ben, akkor tudomásul félni fognak attól, hogy nagyon durva munkaügyi vagy egyéb adófizetési szabályszegéseket kövessenek el, mert egyszerűen tönkre mennek. Tehát tőke oldaláról, piac oldaláról, pályázat oldaláról kitakarítják őket a piacról. Ebben jobban hiszek, mint az erkölcsi megtisztulásban.
Novák úr, hol lehet összehozni az elméletet a gyakorlattal? Tehát itt azért hallhattuk, hogy a gyakorlatban nem mindig hisznek abban, hogy ezek az elképzelések megvalósíthatóak.
Ugye azt kell még szerintem itt az elemzésbe belevonni, hogy ugye még egy picit csökkenteni kell a költségvetési hiányt, tehát hogy azt el kell érni egy valamilyen szintű stabilitást. Utána, hogyha azt mondjuk, hogy oké, fenntartjuk az összes ellátórendszert, akkor azt kell látni, hogy két módon lehet ugye az adóterheket csökkenteni, vagy nagyon-nagyon óvatosan a szerkezeten belül egy átrendezést végrehajtani. Ennek azt hiszem egy nagyon jó lépése, hogy a járulékokon belül egy jelentős csökkentést, viszonylag jelentős csökkentést végrehajtani. De egy idő után, ugye, hogyha maradnak a kiadási szintek, tehát a jövedelemközpontosítás, akkor ugye ebben nem nagyon lehet tovább lépni. Tehát csak akkor lehet aztán utána ezeket a szinteket tovább csökkenteni, hogyha beindul egy jelentős gazdasági növekedés, mert akkor abból már lehet újra adót csökkenteni.
Be tud indulni egy ilyen jelentős gazdasági növekedés? Nagyon kevés időnk maradt mindannyiukhoz, szól a kérdés, tehát milyen lökés kellene a gazdaságnak ahhoz, hogy tényleg itt valami történjen?
Hát én azt gondolom, hogyha ezt tudná valaki, már rég működne. Tehát itt a szociális partnerek, a gazdaság különböző szereplői, belértem egész a tőzsdéig a szereplők nagyon nagy tömegét, kell ezekre a kérdésekre választ adni. Én úgy látom egyébként, hogy az a zéró tolerancia sokkal inkább megvalósítható, ha már szóba jött, és az eddigiekben ezt általában támogattuk is, sőt, némelyiket kezdeményeztük. A konkrét asztalon lévő javaslatokkal kapcsolatban, miközben mindegyiken van problémánk, én nem megyek annyira bele, nyilván minden javaslat nekünk csak akkor értékes, ha követi egy bérmegállapodást, látjuk a jövedelem folyamatok alakulását, sem a szuperbruttósítás, sem a SZIA fókuszú javaslat nem az, amit nagyon támogatni lehet jelenleg, mert több a hátránya, mint az előnye a munkavállalók szemszögéből nézve. Ez nem azt jelenti, hogy a harmadik változatot támogatjuk. Minden esetre többféle összefüggésnek az egymás mellettiség és egymás hatása. Hát, hogyha a költségvetés szigorú, az adórendszer, az adóbehajtás, ahogy hallottuk, ugyancsak szigorú, az ösztönzés arra irányul, hogy valódi beruházások, munkahelyteremtések, jövedelmet termelő vállalkozások, az elvont adók súlya fokozatosan csökken, akkor van, teremtődik egy érdekeltség, hogy érdemes legyen, de ennek nagyon sok más feltétele is van, amit költségvetésen vagy az adórendszeren kívül van. Én erre hívtam fel most teljesen a figyelmet.
Viszont csak fél percünk maradt, akkor Dávid Ferenc. Egy csak, utolsó szó jogán.
Nagyon könnyű válaszom. Én is azt gondolom, nem csoda fegyver a járulékcsökkentés. Tehát itt, hogyha még folytatnám, amit a Hódi úr mondott, tehát hogyha itt okosan használják fel az európai pénzeket, hogyha az új tulajdonosi program működni fog, hogyha az út a munkához című program működni fog, hogyha valóban lehetséges az, hogy a hangzottan hátrányos helyzetű, szociálisan vagy tartós munkanélkülieket, például társasági adó és járulék nélkül foglalkoztathatja 3 évig a munkáltató. Tehát a sok ellen, hogy mondjam, egy szinkronban működik, akkor én el tudom képzelni. Önmagában az, hogy csökkentjük a járulékokat, ez biztos, hogy önmagában nem jelent ki utat.
Novák Tamás? Gyorsan, de
muszáj ezt csökkenteni. Már csak azért is, mert hogyha azt nézzük, hogy lehet, hogy itt komolyabb kamatemelések következnek az elkövetkezendő időszakban, ami a vállalkozások terheit egy másik oldalról fogja növelni, mondjuk a beruházási forrásoknak az oldaláról, akkor hogyha nem történik ezen a területen valami, akkor szerintem totálisan katasztrofális helyzetbe kerülnek a cégek.
Ha már ez szóba jött azért, az elmúlt időszakban mi csak azt tapasztaltuk, hogy a járulék csökkentése, ami bekövetkezett, nem eredményezett foglalkoztatás bővülést. Tehát az a probléma, hogy előbb a foglalkoztatásnak kellene bővülni és a gazdaságnak növekedni, és ezzel párhuzamosan lehet szerintem, mert egyébként beleszorultunk a konvergencia programba, nem lehet akármit csinálni.
Uraim, viszont most be kell fejeznünk a beszélgetést, és akkor legközelebb folytatjuk. Köszönöm, hogy itt voltak.
Köszönjük. Klubrádió. Tények,
vélemények. Sporthírek a Klubrádióban minden hétköznap. A Sporthírek támogatója az E.ON Hungária ZRT, a Magyar Olimpiai Csapat gyémánt fokozatú főtámogatója. Közlekedési hírek.
Információink szerint a Pongrác úton és a Kerepesi úton a Pongrác út környékén nagy a zsúfoltság, a Ferihegyi reptérre vezető úton is telítettek a sávok kifelé és lelassult a forgalom. Az Iszkiri futásszolgálat jelezte, hogy a Mogyoródi út, a Stefánia út, az Ajtós időrendsor, a Dózsa-György út és az Andrássy út is még egész jól járható, viszont a József Attila utca Roosevelt tér Lánchíd útvonalon Buda felé már zsúfoltak a sávok, a Bajcsy-Zsilinszky út Károly körút útvonalon még folyamatosan lehet autózni. Szintén az Iszkiri futásszolgálattól tudjuk, hogy a Leányka utcában baleset történt a Szavolyai tér előtt, 2 autó ütközött össze, emiatt itt is kifelé torlódásra kell számítani, illetve a párhuzamos utak is bedugultak kifelé. Hallgatónk jelezte telefonon, hogy az M5-ösön az Inácsi felüljáróról Trafipax méri a Budapest felé tartók sebességét.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Magányt, olykor szorongást tükröző rideg szobapersők, lepusztult házfalak, végtelenbe vezető lépcsők, járcsarnokok. Emberek sehol, csak a kezük nyoma. Mégsem a pesszimizmus, inkább valami reményféle csillan a képeken. Álom vagy valóság? Mi van ezek mögött a különleges hangulatú, gyönyörű festmények mögött? A Dobszerda eheti vendége Vojnich Erzsébet, a kortárs magyar festészet egyik legeredetibb képviselője. Szerda este 9-től 10-ig a Dobszerda szerkesztő műsorvezetője Váradi Júlia várja önöket Vojnich Erzsébettel.
A műsort a Budapest Autófinanszírozási ZRT támogatja. Reklám.
A Disney On Ice bemutatja 100 év varázslat című műsorát. A világ legnagyobb utazósója újra Magyarországon, amely legutóbb 68 ezer embert kátráztatott el. A Disney mesék legnépszerűbb szereplői elevenednek meg a jégen. Egy felejthetetlen élmény most, húsvét hétvégéjén Budapesten, a Sportarénában.
Frissüljön fel a Budapesti Tavaszi Fesztiválon! Komoly zene, tánc, jazz, színház, minden mennyiségben. A fesztivál utolsó 3 napján pedig újra Fringe. Információ és jegyrendelés a btf.hu weboldalon és a 486-33-11-es telefonszámon.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Ma nagyon sokan többet dolgoznak a napi 8 óránál, és egyre nehezebb összeegyeztetni a munkát és a családi teendőket. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium is tudja ezt, és egyre több pályázattal, illetve díjjal jutalmazza azokat, akik figyelembe veszik a családok, elsősorban a gyermekes anyák érdekeit. A telefonnál Makár Orsolya, a Szociális és Munkaügyi Tárca Nők és Férfiak Társadalmi Esélyegyenlősége osztályának szakreferense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Évek óta meghirdetik és díjazzák a családbarát munkahelyeket. Idén ezt néhány napja tették meg, hirdették meg az idei programot. Mi a tapasztalat? Változott-e a munkahelyek, a vezetők szemlélete abban, hogy jobban összeegyeztethető legyen a munka és a magánélet a család?
A tapasztalatok nagyon megoszlanak. Azt összességében el lehet mondani, hogy egyre több vállalat fektet arra hangsúlyt, több vagy kevesebb tudatossággal, hogy a munkavállalói számára a lehetőségekhez mérten jobb körülményeket biztosítsanak ahhoz, hogy mind a munkájukban, mind a magánéletükben ki tudjanak teljesedni, mindkét területen a lehetőségek szerint a legjobban hely tudjanak állni.
Milyen szempontok szerint születik meg a döntés? Mit kell bizonyítaniuk a cégeknek ahhoz, hogy elnyerjék a díjat? És itt kíváncsian várom, hogy van-e valami újdonság az idei évben ez ügyben, pályázati feltételek vagy bírálati szempontok tekintetében?
Az idei évben több újdonság is van, talán ezekkel kezdeném. Változnak a pályázati kategóriák, a korábbi 4 kategória helyett idén már 6 kategóriában lehet pályázni. Ez a kis, közép, nagyvállalati kategória, a költségvetési szerv és a non-profit szervezet kategóriája. A kategóriákon túl változnak az elbírálási szabályok. Ez azt jelenti, hogy míg korábban egy önkitöltős kérdőív alapján döntött a pályázati bírálóbizottság, ebben az évben ez több szempontból is változik. Egyrészt a kérdőívet kiegészíti egy munkavállalói kérdőív, így a munkavállalókat bizonyos fokig közvetlenül is megpróbáljuk bevonni a folyamatokba, valamint a díjra esélyes vállalatok esetében egy helyszíni monitoring látogatást is tesz az erre felkért szakértő vagy szakértők. Ez az, ami az elbírálásban és a pályázati feltételekben elsőként észrevehető változás. Mindemellett azonban pont ettől az évtől hatalmas változáson esett át az a kérdőív, ami korábban alapját képezte a pályáztatásnak. A kérdőívben rengeteg kérdésről kell számot adni a munkáltatóknak, ami többek között a vállalati munkaidő szervezésre vonatkozó kérdésekre, a bértömeggel kapcsolatos, bértömeg megosztással kapcsolatos kérdésekre, foglalkoznak kérdések az úgynevezett kiszervezett tevékenységekkel, a munkavállaló beosztásával, előmeneteli politikával, az úgynevezett családbarát intézkedésekkel, amiben itt azért sokkal több minden beletartozik, mint a kisgyermekes szülőknek bizonyos fokú támogatása, hiszen amikor a családbarát munkahelyről beszélünk, ez nem egyszerűen csak egy szülő-gyermek közötti kapcsolatot feltételez, tehát nem ezt értjük csupán a családon, hanem sokkal inkább egy kiterjedtebb értelmezést, a munka és a magánélet összehangolásának elősegítését kell érteni.
A munkavállalók, illetve a vezetők véleményét kikérik a szakszervezetekét is? Kifogják?
A szakszervezetek megítélésüktől függően támogathatják a pályázatot. Ez több esetben megtörtént a korábbi években, és én arra biztatnám azokat a munkáltatóknak működő szakszervezeteket, akik érdemesnek tartják saját munkáltatójukat, hogy pályázzanak ezen a lehetőségen, hogy biztassák pályázatra a munkáltatót, a munkáltató képviselőjét, és támogassák, amennyiben tényleg érdemesnek tartják erre a díjra.
Erre most meddig van lehetőségük, ha jól tudom, május végéig?
Igen, a beküldési határidő május 31-e, ez a postabélyegzőnek a dátuma, viszont minden pályázati anyagot elektronikus formában is meg kell küldeni a pályázati felhívásban található e-mail címre.
Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, elfogyott az időnk a mai műsorban, viszont hallásra.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
A hallgatók Makár Orsolyát, a Szociális és Munkaügyi Tárca szakreferensét hallották ma, tehát ennyi fért a műsorunkban, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió internetes oldalán, korábbi adásainkat pedig megtalálhatják a www.vds.hu honlapon is. Én kollégáim Burger Lajos, Ricsovics Kinga és a szerkesztő Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban. Klubrádió.
Tények, vélemények. Európercek. A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával. A műsor támogatója a Külügyminisztérium.
Bezárnak másfél tucat állatkertet Romániában, lehetett olvasni a múlt héten. A román környezetvédelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy az érintett 18 állatkert nem felel meg az Európai Unió erre vonatkozó követelményeinek. Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert szóvivője elmondta, hogy uniós ország révén, továbbá mivel a budapesti intézmény is tagja az Európai Állatkertek Szövetségének, a hazai kertekre is vonatkoznak a fenti elvárások. Hozzátette, hazánk az uniós csatlakozás előtt már igyekezett megfelelni az 1999-es állatvédelmi direktívában leírtaknak.
Az állatkertek, mint állati jóléti vagy természetvédelmi kérdés, olyan fontosság, hogy ezt az Európai Unió is fontosnak tartotta szabályozni. Erre tulajdonképpen már régebb óta léteznek szabályozások, de azok nem annyira törvények vagy jogszabályok, hanem általában az állatkerti szakma saját testületei, szervezetei által megszabott olyan standardek, amihez hát a világ vezető állatkertjei tartják magukat. Ez elsősorban az állatkerti világszervezetre vonatkozik, illetve Európában az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségére. Tehát ennek a szakmai szövetségnek, aminek egyébként több magyarországi állatkert is tagja, és ennek vannak bizonyos belső szabályai, standardjai, tehát állattartási szabványai, amiket természetesen a tagoknak már a felvételükkor teljesíteniük kell. Tehát tulajdonképpen azok az állatkertek, amelyek már tagjai az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének, azok már átestek egy bizonyos fajta minősítő eljáráson, aminél megnézték, hogy hát megfelelnek azoknak az elveknek, amik ebben a szövetségben hát kívánatosak, illetve megkövetelhetők a tagoktól. Ami a jogi szabályozást illeti, erre vonatkozóan az Európai Unióban 1999 óta létezik szabályozás. Nyilván ezt a szabályozást érintett szakmai szervezetekkel többek között az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségével egyeztetve állapították meg a törvényalkotók. Tulajdonképpen ez az Európai Unió tanácsa által elfogadott irányelv, azaz direktíva, és az Európai Unió jogrendszerében az ilyen irányelvek vagy direktívák általában azt jelentik, hogy valóban általános irányelveket fogalmaz meg valamilyen témában, jelen esetben a vadállatok állatkerti tartásával kapcsolatban, amihez a részletes szabályozás kidolgozása az tulajdonképpen az egyes országok, az egyes Európai Uniós tagállamoknak a feladata. És Romániában ugyan a konkrét romániai jogi szabályozást nem ismerem, de ugye az Európai Uniós állatkerti irányelv az most már a csatlakozás óta természetesen Romániára is érvényes, és bizonyára ott is folyamatban van az, hogy a nemzeti szabályozást, tehát a részletekbe menő és Romániára vonatkozó állatkerti jogszabályi szabályozást kidolgozzák, és hogy az életbe lépjen, és hát természetesen ez nyilván minden romániai állatkertet is érint. Természetesen több ilyen intézmény is működik Románia területén, eltérő mértékben érinti ezeket az állatkerteket, tehát van, amelyek közelebb vannak a megfeleléshez, van, amelyek kevésbé. Nyilván azért más a helyzet a romániai állatkerteknél, mint Magyarországon, de például ezt az is mutatja, hogy ha megnézzük az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének tagságát, akkor hát igazából a tag állatkertek közül nincs olyan, amelyik Romániában működne, pedig azért a környező országokban már szinte mindenhonnan vannak olyan állatkertek, amelyek tagjai ennek az európai szervezetnek is.
Hazánkat egyébként érte korábban akármilyen uniós megrovás, akár budapesti állatkertet tekintve, akár egész országos szinten.
Azoknak a feltételeknek, amelyek szerepeltek az Európai Uniós direktívába, azoknak a magyarországi állatkertek már a direktíva megjelenésének időpontjában megfeleltek. Más kérdés, hogy a direktíva alapján megállapított konkrét magyarországi jogszabályoknak még akkor 2001-ben ugye nem minden állatkert, illetve nem minden állatkerti állattartó hely felelt meg teljes mértékben, de ugye abban is bele kell gondolnunk, hogy a kelet-európai térségben azért nagyon sokáig, mondjuk, hogy évtizedeken keresztül viszonylag alulfinanszírozott módon tartották fönn az állatkerteket, és akkor ugye hirtelen egy csapásra az volt az elvárás, hogy akkor most meg európai színvonalon működjenek. Ezt nyilván a magyarországi kormányzat is belátta, és a jogszabály megjelenése után, tehát az elmúlt években volt olyan pályázati rendszer, amikor pályázhattak az állatkertek olyan pénzösszegekre, amik azt segítették elő, hogy az előírásoknak még nem teljesen megfelelő állattartó helyeket is olyan színvonalon hozzák, hogy minden tekintetben megfeleljenek az előírásoknak, tehát ezek a dolgok is megtörténtek már az elmúlt évben, úgyhogy igazából Magyarországban, a magyarországi állatkertekkel kapcsolatban az Európai Unió részéről ilyen jellegű probléma nem merült fel.
Az uniós követelmények elsősorban a férőhely nagyságára, az élelmezésre és a higiéniára vonatkoznak.